Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél óráját ajánlom délelőtti műsorunknak, Somodi Evelin vagyok. Lackfi János a Magam szakálla című novellás kötetével folytatódik Olá Andrea beszélgetésének második része.
Az édesapáddal és a jelekkel és az akáccal kapcsolatos novella az egészen csodálatos, és az ember azt gondolná, hogy ó, igen, az írói fantázia, de közben pedig elhiszem, minden szavadat elhiszem. Nem tudom, hogy mennyi a fikció ebben a kötetben.
Gyakorlatilag minimális. Ugye ez változik novelláról novellára, és általában azért azt igyekeztem meghagyni a, hogy is mondjam, a forrasztási hegeket, tehát gyanítható, hogy amikor CIA ügynök lesz belőlem a nagyapámék pincéjében, akkor az nem egészen úgy volt, és nem egészen én döntöttem meg személyesen azzal a kislánnyal, akinek a szerelmét meg szerettem volna kapni, de nem kaptam meg. Nem mi ketten döntöttük meg, mint beépített ügynökök az államszocializmust. Tehát igyekeztem ott azért, ahol a fikcióba átugrom, ott nagyjából meghagyni ezeket az illesztési pontokat, hogy az olvasó tudja, hogy most igen, most kilépünk egy ilyen meghosszabbított fantáziavilágba, milyen fajta fantáziákat mindenki művel. Az édesapámmal kapcsolatos novelláknak mondhatni 100%-os a valóságtartalma. Nyilván mindig az ember íróként is, meg mesélőként, vagy tehát egy szűrő, hogy mire figyel föl, és hogy mit hangsúlyoz ki, és mit emel ki, hát az nagyon fontos, és azáltal teremt világot. De maguk az adatok, hogy én az édesapámtól, akitől sosem hallottam azt, hogy ő büszke lenne rám bármiért is, és ugye elég magas léceket állított elém, amiket át kellett mindig ugrani, és nem, gyakorlatilag nem lehetett átugrani, mert nem tudtam úgy kaszálni, mint egy öreg paraszt, és nem tudtam úgy judozni, mint egy öreg szamuráj, és szóval nem lehetett azokat az abszolút elvárásokat teljesíteni, amiket ők sugaltak. Nekem a legjobb szándéka, mert ők azt akarták, hogy jó legyek, és jobb legyek, és annál is jobb legyek, és generációknak ugye a tapasztalata volt ebbe beépítve, hogy kibabrál veled a sors, és elállamosítják a vagyonodat, és kuláknak nyilvánítanak, és elvisznek oda, ahonnan nem jött még vissza senki. Hogyha nem vagy a legjobbnál is jobb, és a furfangosnál is furfangosabb, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ez egy újra keretezési módszer volt arra, hogy az én őseim megnyerjék azt, amit elvesztettek a történelmet, tehát hogy akár a kommunizmusnak, vagy akár a háborúnak a rémségeit túl tudják vészelni, és ez valahogy meghosszabbítódott az én életemre is. De a végeredménye aztán az lett, hogy én nem éreztem azt, hogy bármiért ő engem elismert volna, és nem tudtam megkérdezni sem tőle. Tehát egyszerűen olyan gombóc volt a torkomban, olyan erős gátlás volt, amikor ugye 5 évig hurcolt a testében a rákot, és küzdött vele, és tudtam, hogy vége lesz, és tudtam, hogy záros idő áll rendelkezésre, és voltak nagyon szép bensőséges pillanataink, meg a szeretetét én éreztem, és sok egy felkett velünk, még iskolába mentünk, és sütötte a reggelire a, nem tudom, a sült sajtot, meg a tojást, meg a nem tudom, tehát hogy ez a gondoskodásában, abban, hogy együtt munkálkodhattam vele az oldalán, inaskodtam mellette, amely tapasztalt, ugye évszázadokig kijutott a fiúgyermekeknek, és aztán manapság meg már egészen ritka tünemény, mert egyszerűen se a szülők nincsenek ott, most már lassan a gyerekek sincsenek maguknál, hanem az internet figyelem csapdájában vannak folyamatosan. Szóval ezekért nagyon-nagyon hálás voltam, és aztán nem egyszerűen képtelen voltam édesapám életében megkérdezni tőle, hogy büszke volt rám valamiért, és ez rágot emésztett a halála után is. És aztán, amikor nagyon látta rajtam a feleségem, hogy ez mennyire bánt engem, akkor mondta, hogy ajánljak egy fogadást édesapámnak, ugye a halál után az ember megszabadul a testnek a nehézkességétől, otrombaságától, meg a pszichés mindenféle gátlásaitól és bénázásaitól, és egy köztes térben a mennyek országa és a földünk között valahol, ő még, hogyha Jóisten megengedi, akkor tud jeleket adni. Ez nem egy ilyen lélekidézés, tehát hogy ez egy másik történet, de persze van olyan, aki azt mondja, hogy nem is szabad a halottakkal semmit sem kezdeni, mert az már rögtön szellemidézés, de ez nem arról szólt, hanem arról szólt, hogy egy olyan kérdésemre, ami egy nagyon személyes, bensőséges kérdés, onnan, ahol most van, tudjon válaszokat és jeleket küldeni, és hát elég döbbenetes ebben most lehet, hogy nem is fognék bele, akinek felcsigázta az érdeklődését, az próbálja megtudni a könyvből, hogy az akác illatnak ehhez mi köze van. Nagyon is sok, és hát egészen döbbenetes.
Most, ahogy hallgatlak, és az édesapádról, meg a család történetéről mesélsz, eszembe jutott a köteted egyik fontos hőse, a nagymamád. Miben volt ő különleges?
Ő egy ilyen szuperhíró típusú nagymama, aki beáll a vízvezeték szerelő mögé, és folyamatosan diktál neki, hogy tetszett, ne sajnálja már ki a kócot, hát itt fog nekem csöpögni, és akkor hívjam vissza magát, aki ilyen fogalmat, és nem hiszem el, hogy fogja már meg azt, adja ide a francia kulcsot, mindjárt megcsinálom magam, meg nem tudom, hogy hozza a zsírzást, vagy mi, vagy sajnálja, vagy és így tovább, tehát hogy amit így 10 vízvezetékszerelőből 9 nem lájkol, érthető okokból, mert nincs idejük és idegük. De az mindig volt egy olyan munkás ember, akivel ő aztán ilyen hihetetlen jó vissza, benne volt a mazohizmus, vagy tudom is én, hogy ez a hölgy, aki így tudja adni az ívet, ez neki kell. De visszajárt hozzá a munkásosztály ezen pici része, aki nem idegbajban rohant el tőle kikelve magából, az visszajárt hozzá kávézgatni, még kommercrumot is tartott magánál, üvegben pedig sosem ivott. Én nem láttam életembe inni. Volt munkás cigarettája a fiúkban, mert hogyha ugye jön a munkásosztály, akkor ezt meg kell vendégelni, tehát hogy polgári, nem is van, nem úriasszony, mert ő kétkezi ember volt, de hogy egy magára valamit adom, mondom, akkor inkább így. Kicsit háború előtti etikai alapokon álló, hanem is úrinő, de polgárasszony, az tudja vendégül látni, hogyha meglátogatja őt a munkásosztály. Na szóval ilyen volt ő, és ennek nyilván közvetlen hozzátartozóként, tehát apukámat például egyszer kezünkbe került valamelyik családi ingatlanban egy régi-régi ilyen szalagos magnó felvétel, ahol véletlenül, vagy lehet, hogy direkt nem is tudom, fölvette azt valaki, ahogy nagyanyám a vejét ugráltatja, és lehülyézi, nem tudom. Tehát, hogy úgy valószínűleg így közvetlen közelből ez egy nagyon kellemetlen történet lehetett, tehát ahol még ennek a pszichológiai szkandernek az erejét érzi az ember, de ami egy generációval lejjebb fáj, az két generációval lejjebb már nagyon vicces. Engem is leosztott a nagyanyám, tehát rögtön voltam én ott minden. De annyira mókás volt nekem az is, amikor ő engem kiosztott, mert annyira egy másik világnak a leellete volt, meg annyira egy más típusú életforma, amiben egy kicsit úgy bele is szerelmesedtem, anélkül, hogy képes lettem volna élni. Tehát, hogy még a pillanatok alatt, hát ő 903-ban született, tehát egy tényleg világokkal kötötte össze pillanatok alatt az embert, és ő volt, tehát 92 éves volt, én 15 éves voltam, tehát majdnem ugyanaz a korosztály, hasonló érdeklődési kör, mindig volt miről dumcsizni, és vett nekem operabérletet, és én részben szerintem ezek miatt, az élmények miatt akartam, vagy nagy részt, meg az ő állandó Bartók rádió hallgatása miatt akartam operaénekes is lenni, vagy beleszerettem meg a poros, aranyozott, nagyon fura, nagyon lelassított, ugye még haldoklom ugyan, de azért még van egy negyed órán áriázni, tehát ebbe a világba beleszerettem, meg abba a világba is, amit igazából nagyanyámon keresztül ismertem meg, amikor ő az Angol-Magyar Bank igazgató nagypapájával a Dunaparton korzózgatott és sétálgatott minden iskola után, és hogy hogyan játszották ki a vörös katonákat, akik rá akarták tenni a kezüket az Angol-Magyar Bank vagyonára, akkor ugye nagyanyám, mint gimnazista segített be ebbe a trükkbe a ők nagyapámnak. És megint csak visszaköszön az a történet, hogy hát ők, ugye akik a történelemnek teljesen látványosan a vesztesei voltak, hogyan tudták úgy újra keretezni a dolgokat, hogy mégis megnyerték azt a történelmet, amelyet más felől elvesztettek. Most más nem mondja, ugye nagyanyám még kertészetére rátette az állam a kezét, és elállamosították, de addigra már nagyanyám kihasított belőle egy telket, és a háború utáni, ez a pasaréten volt ez a kertészet, akkoriban így a seholban, a pampákon, a nem tudom, tehát külváros. Tehát ma pedig ugye legelegánsabb kerületek egyik, és nagyon lekerített már a kertészetből a háború idején egy részt, és oda gründolt egy társasház építkezést, és a telekért cserébe neki járt ott egy lakás. Ez az a ház volt egyébként, ahol Szabó Magda is élt a második emeleten, és nagyanyám élt a földszinten. Tehát ez a háború utáni, a kerületben legalábbis az első társasház építkezés, az nagyanyám nevéhez köthető, és először hozzá kötötték be a telefon, mert összehaverkodott a telefondrót szerelő emberrel, akit meglátott az utcán, és vitt neki kávét, meg cigarettát, de nyilván cikória kávét a háború után nem volt, és azt mondta, hogy na jó, tudja, amit fiatalasszonyát magukhoz kötön be először a telefon, de hát, hogy ami, és nagyanyám, ahol bement az összes ilyen létező szocialista hivatalba, ahol hát róla lesírt, hogy ő osztályidegen, tehát, hogy olyan szavai voltak, téja, meg konflis, meg nem tudom én, omnibus, meg hasonlók. Villanyosnak hívta a villamost, de mivel bemagolt a vonatkozó rendszabályokat, és nem félt azt a hivatalnokoknak a fejéhez veregetni minden úton, útfélen, hát egyszerűen tűztől úgy féltek tőle, és minden papírt aláírtak neki rekordidő alatt.
Csodás dolgok derülnek ki róla az írásaidban. Szoktam gondolkodni, amikor elindul egy novellás kötet, hogy az első novella ugye majdnem ekkel kezdődik, ami már megad egy alaphangot, tényleg mennyire törékeny az ember élete, és mennyi apróságon múlik az, hogy épp ott vagyunk, éppen az történik velünk, szóval már ez egy nagyon izgalmas dobbantó. A kötet vége pedig, ami egyébként egy fontos téma a novelláidban, ugye az infarktus, és hogy hogyan változtatja meg az ember életét egy ilyen újra kapott lehetőség, vagy egy ilyen gyógyulás. Tényleg ilyen mihez képest a te életedben ez a pont?
Igen, Jóisten újra töltötte az életem és visszaküldött. Nem panaszkodhattam volna egy pillanatig sem, meg hál' Istennek ilyen ezt a sötét harag, amit sok-sok betegtársamon láttam, és ami olyan nehéz látni is kívülről, mert ilyen ördögi körnek tűnik, és nyilván kívülről én nem mondhatom neki, hogy figyelj, mi lenne, aki szabadulna, ha elrugaszkodnál ettől, mert nem vagyok ő, és nem oldhatom meg helyette az ő életét, és nem is hangzana, csak legfeljebb részvétlenül a történet. Viszont én nagyon hálás vagyok, hogy nekem ez a sötét harag, ez sose volt benne, ami pedig természetes vele járója általában a betegségeknek, a komolyabb betegségeknek mindenképpen. Tehát, hogy kikér, miért velem tört, és miért nem mással tört, miért én rendes ember vagyok, és miért pont velem ez igazságtalan. Az univerzum, az Isten, az élet, a sors, miért ver engem. És úgy voltam vele, hogy én tulajdonképpen kész vagyok odaadni az életem, ha most menni kell, ez egyrészt jobban látja az Isten, másrészt pedig hát három ember helyett éltem, írtam, szerettem, utaztam, és mert nagyon szerintem végtelen hála volt végig bennem akkor is, amikor már tudtam, hogy visszafelé jövök a történetből, és megmenekültem, és akkor nyilván van még mit tenni és csinálni. És alkottam, ugye, tehát, hogy esetleg magamnak tehetek szemrehányást, hogy mik voltak azok az idők, amiket elpazaroltam, mert nyilván sok ilyesmi van, de az pedig érdemes a jövőre átirányítani, ha van az embernek jövője. És hát tényleg nagyon szép ajándékokat ad a Jóisten, de néha nagyon ronda csomagoló papírba, tehát itt azért haldoklan itt a saját házamban, az egy kicsi lányom hihetetlenül meg volt ijedve, hívtuk a mentőket, stb. Hát azért az egy ijesztő, meg durva történet, és végig, hát persze most már 2 éve ennek, de nem is tudom. Hát hogy közvetlen a betegség után, hát legalább mondjuk egy fél évig, vagy egy lehet, hogy egy évig is olyan fajta, tehát úgy éreztem, mint aki vékony jégen jár, és igazából nem tudja, hogy melyik pillanatban szakad be alatta, De közben mondom, minden olyasmi, amit visszakaptam, azt hiszem, soha se lehet többet kávét inni, mert hát, hogy akkor mindegy, majd iszom rojbos teát, csak azt mondták, hogy de, hogy nem, a napi 3-4 kávé, hogyha az simán belefér, tehát vigyázz, persze a vérnyomásra vigyázni kell, akkor azt gondoltam, hogy sosem mozoghatok már ilyen nagyobb erőkifejtést, naivan azt gondoltam, majd, de hogy nem, maga már fél év múlva focizni fog, mondta nekem az intenzíven a hölgy, és tényleg fociztam, kosaraztam, még mondhatni jobban ment, mint előtte, ledobtam egy kis kilót, tehát egy csomó mindent tanultam ebből, és egy csomó mindent elsajátítottam, meg kiderült olyasmi is, hogy tehát, hogy ennek a szívrohamnak köszönhetem, hogy az autoimmun betegségemet, ami egy ilyen hematológiai autoimmun betegségem van, ami tulajdonképpen egy kétlábon járó időzített bombává tett engem. Most kaptam egy olyan speciális vérhigítót, amivel ez karban tartható. Tehát tulajdonképpen a szlókom is meg, a szívrohamom is jelei voltak annak, hogy nekem máshogy alvad a vérem, mint egy átlagos embernek, és bármelyik percem az utolsó lehet. De nagyon-nagyon sokra tanítja az embert a halál közelség, és egészen más, hogy igyekszem a testemhez is viszonyulni. Nem lettem szobanövény sem, mert azt mondták, hogy nem kell így visszavonulni, vagy valami, csak ugyan megpróbálni észszerűen, meg nem stresszelteli menedzselni az életet és a napokat, és hát sok-sok tanulsága volt.
De másként is írsz, vagy másként kezeled az emlékeidet azóta? Mert ennek fényében valami plusz rétege lesz ezeknek a történeteknek.
Hát az író ember azért az mindig ilyen halálszaki. És ez galátság mondhatni egyfelől, hogy a részben abból élünk, hogy mások meghalnak. Mert ugye saját haláláról senkinek se volt még szerencséje vagy szerencsétlensége írni, bár egyébként ugye Szabó Lőrinc annyira megfigyelő típus volt, hogy a szívrohamát végig dokumentálta kis feljegyzésekben, és amikor már nem bírta fájdalomtól írni, akkor diktálta I. és Gyulának, aki ott volt mellette, állítólag a tüneteket, hogy aztán meg tudja írni hitelesen, ugye nyilván ebben az optimista verzió, hogy túléli az ember. Tehát, hogy ennyire nem vagyok mániákus a történetnek. Persze az is biztos, hogy mit tudom, amikor 20 évesen ír az ember a halálról, némileg szépelegve, vagy elképzelve, vagy milyen is az, vagy nagyon megrendülve a nála jóval-jóval idősebbek elvesztésén, az azért, hát én mondom, nem őszintétlen semmiképpen, de hogy van benne valami, vagy lehet benne valami teátrális, de ettől függetlenül végig az élénk képzeletű ember azt hiszem, hogy napról napra éli a saját életét is, meg a saját halálát is. Tehát ennyiben nem más. Annyiban biztos, hogy más, hogy pont mostanában döntöttem azt el. Egyrészt ennek a könyvnek a váratlanul nagy sikerének köszönhetően, mert nem is tudom, 4-5 ezer példány már elment belőle, ami egész elképesztő nekem ennyi idő alatt. Ezen felbuzdulva, meg már amúgy is voltak olyan írások, amik még akár ebbe bele is passzoltak volna, aztán végül mégsem kerültek bele, és aztán úgy születnek újabbak, úgyhogy valószínűleg lesz folytatása ennek a történetnek. Tehát, hogy ez is nyilvánvalóan, hogy ha már az életemet megírtam félig, vagy negyedig, vagy akár hanyadig, akkor még több mindent, mert nagyon, tényleg nagyon izgalmas, meg szép dolgokat éltem át sokat, hogy azokat, a továbbiakat is megírni. Másrészt meg hát ilyen párhuzamos fejezetek, tehát biztos, hogy pontosan minden pontszerűen ebből a halálveszélyből fakad, de pont nem olyan régen gondolkoztam el azon, hogy hát nagyon sokféle emberről írtam ugyanúgy novellákat, akár ugye az illető bőrébe bújva is, olyanokról, akik egy picit parodisztikusan jelenítettem meg őket, vagy olyan figurákba bújtam bele, akikkel nagyon más döntéseket hoztak, mint amiket én értékesnek, vagy érdekesnek, vagy emberhez méltónak tartok, és egy picit eltolódtam pont a mostani időkben arra felé, hogy lehet, hogy egyre jobban szeretnék olyan emberekről írni, akik tényleg feltesznek egy lapra mindent, tehát ugye akik olyan teljes testtel, meg teli tüdővel tudnak élni, tehát nem ez a ma ezt gondolom, holnap azt, vagy mégse tudom, vagy majd lesz valahogy, vagy amit majd a reklámban mondanak, vagy a jó, mindannyiunkat nagyon befolyásol persze a környezet, de hogy most nem mondom, hogy a hűség embereiről, de bizonyos értelemben tényleg olyanokról, akik nagyon oda tudják magukat tenni az életükben, és akár durva nehézségek árán is, és olyan érdekes volt, hogy összeraktam a menet közben az elmúlt időszakban született írásaimból egy novellás kötetet, tehát ami most jön majd ki a tavasszal, és rájöttem, hogy tulajdonképpen amit elhatároztam, azt már nagyjából elkezdtem csinálni, anélkül, hogy kimondtam volna magam számára. Tehát, hogy az elhatározásomat megelőzte valahogy egyfajta írói, vagy mielőtt nevet adtam volna a gyereknek, az már megszületett. Egyfajta ilyen írói irányultság. Tehát egyre több ilyen sorsról beszéltem, amelyekben valaki egyszerűen odaadta magát. Egy másik emberért, egy neki nagyon fontos történetért, vagy ügyért, vagy életformáért, vagy egy bármi olyanért, amit ő méltónak tartott arra, hogy teljes valójában ráhagyatkozzék.
A Magam szakálla egy szórakoztató és elgondolkodtató könyv, amelyben Laczfi János élete kisebb-nagyobb csodáit és fura eseteit osztja meg az olvasókkal. Erről fogadta a szerzőt az elmúlt percekben Olá Andrea, és ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallott.